Köszönöm, Uram, családomat. Nálam jobban tudod, milyen nagy ajándékot adtál. Atyánk vagy, és azért adtad Jézust, hogy testvérünk legyen. Taníts bennünket, hogy igazi szülők és igazi gyermekek legyünk. Tekints irgalmasan nyugtalan korunk családi életének sok gondjára, bajára. Segíts mindnyájunkat, hogy öregek és fiatalok megértsék egymást. Gyomláld ki szívünkből a keserűség gyökerét. Vonj közel magadhoz minket, hogy egymástól el ne szakadjunk. Áld meg otthonunkat, hogy mindnyájan részesüljünk abban, amire testünknek, lelkünknek szüksége van. Segíts, nehogy börtönné váljék otthonunk. Add, hogy ajtaja mindig nyitva álljon azok előtt, akiket hozzánk küldesz, és mi is eljussunk azokhoz, akikhez minket küldesz. Amen. Hát kedves minnyáján, a mai alkalmunknak az a címe, hogy reformáció a családban. Ugye az előző években is volt már néhány alkalom a reformáció témában. Reformáció bennem, reformáció az egyházban, hát ennek a sorozatnak a következő alkalma, ami ehhez a helyhez is igazán illik, hiszen itt nap mint nap a családi kapcsolatokat, családi gondokat látják az óvónők is, hiszen a gyerekek hozzák magukkal ide is, a gyermekek közösségébe is. Reformáció családban. Két fogalom van a címben, és mind a két fogalom külön-külön is hatalmas irodalommal rendelkezik. Ráadásul mind a kettőnek a szükségességét meg is kérdőjelezik manapság. Tehát nem csak irodalma van, hanem vita téma is mind a kettő. Kell-e reformáció, kell-e megújulás, kell-e egyáltalán család. Tehát fontos a téma mind a két oldalról, meg így összekapcsolva is. Egyházon belül és egyházon kívül is fontos téma. Hogy nagy embereket idézek, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, egykori elnöke George Bush mondta, hogy országunk jövője a családok kezében van. Hát, ha belegondolunk, akkor értjük, hogy mire van szó. Aztán talán ennek alapján egy angol történész mondott ilyet, ha annak az országnak, ahol élsz, a jövőjét az határozná meg, ahogy a te családod él, minek nézne elébe az az ország? Ha a magunk családjára gondolunk, vagy a körülöttünk élő családokra, ez is egy nagyon élő és aktuális kérdés. Hát ilyen fontos a család, látják sokan, nagy emberek, meg kis emberek, és mi mindnyájan, és mégis azon vitázunk, hogy mi egyáltalán a család. Mit jelent ez a fogalom? Mert ha azt mondom, hogy a család egymástól eltérő nemű emberek életre szóló kapcsolata, amely a gyermekek felnevelését célozza, rögtön három irányból fognak özönleni a cáfolatok és a támadások, pedig csak három dolgot mondtam, de mind a hármat rögtön megtámadnák innen, onnan, amonnan. Mi még azon vitázunk, hogy mi a család, közben pedig elszalad mellettünk a világ, az a világ, aminek a jövője a családok kezében van. Hát látszik, hogy valami baj van. Valami baj van a családok körül. Vagy kitalálunk valami újat a családok kapcsán, vagy visszanyúlunk a régi, bevált formákhoz. De valamit csinálni kell. Hát ha azt mondjuk, hogy kitalálunk valami újat, akkor láthatjuk, hogy már tulajdonképpen benne vagyunk ebben a folyamatban, mert a világ próbál kitalálni valami újat a család helyett, vagy valami másféle családot. Tehát, ha újat akarunk kitalálni, akkor elkövetkezik ránk a család nélküli világ, vagyis a pusztulás. Ha meg visszanyúlunk a régiekhez, akkor meg azt látjuk, hogy hát a régi családok sem voltak igazán rendben, meg hát hogy néz az ki, hogy mindenféle külső körülmény határozta meg azt, hogy kikinek legyen a házastársa. Hát azért a szerelem alapú házasság mégiscsak más, mint a gazdasági, meg az érdek, meg a rokon, meg mindenféle házasság. Vagy amikor már gyerekként megmondták valakinek, hogy ki lesz a házastársa, ha felnő. Hát azért a szerelmi házasság mégiscsak az az igazi. És aztán, ha itt megállunk egy picit, akkor elgondolkodtathat minket egy francia szociológus professzor kijelentése, aki azt mondta, hogy a szerelmi házasság legitimálja a válásokat. Gondoljunk csak bele. Ha szerelmi alapú egy házasság, akkor elmúlt a szerelem, föl lehet bontani. Rövidebb életű, mintha bármi más alapon kötötték volna meg a házasságot. Mert ha anyagi alapon kötik, bármilyen kényszerből kötik, annak erősebb a hatása, mint a múló szerelemnek az egyik. Valami nagyobb erő kellene, mert a szerelmi alapú házasságukból, hát azt kell látni, hogy elfogy a tartóerő. Na hát akkor most mit csináljunk? Se előre nem lehet valami újat kitalálni, se visszanyúlni nem lehet, mert ott is vannak bajok. Mit csináljunk a családokkal? A reformáció azt jelenti, hogy megújulás, megújítás, de úgy, hogy visszatérünk az alapokhoz. A reformátoraink is az evangélium tiszta alapjához tértek vissza, félretéve az egyháznak a mindenféle hagyományát és ettől eltérő gyakorlatát és tanítását. Visszatérjünk az alapokhoz? Hát igen, úgy vagyunk teremtve, hogy házasságban és családban éljünk. A teremtés hajnalán azt mondta az Úristen, amikor férfit meg nőt teremtett és őket egymásra bízta, azt mondta erre a kapcsolatra is, hogy íme minden jó. Tehát maga az ötlet, maga a gondolat jó. Hát akkor ebből következik, hogy térjünk vissza a bibliai alapokhoz. Ha ott még minden jó, térjünk vissza a bibliai alapokhoz. Na jó, akkor lássuk. Mi van a Bibliában? Hát ott van Ádám és Éva. Bűnre csábítják egymást. Aztán meg egymásra hárítják a felelősséget. Térjünk vissza a bibliai példához. Vagy ott van Kain és Ábel. Rögtön az első lapokon az első testvérgyilkosság. Menjünk tovább. Ott van Izsák és Rebeka. Hát csapjuk be apádat, fiam, a bátyát kárára. Soroljam. Ábrahám és Sára. Hát Sára, ha nem szűsz nekem, fiúk, jó lesz Hágár is. Majd ő ad nekem fiút. Eddig is sok, ugye? Hova térjünk vissza? A bibliai alapokhoz? Na jó, menjünk át az új szövetségbe. Az azért mégiscsak más. És akkor meglátjuk az első keresztjének életében, hogy ott van Anániás meg Szafira. Külön-külön hazudnak a megbeszélt alapokon, megbeszélik, hogy mit fognak hazudni a gyülekezetnek, és kötik magukat hozzá, mert ők, mint házastársak megbeszélték. Aztán mind a kettő ott leli halálát, mert Istennek hazudtok, nem embernek. Hát milyen bibliai alapokhoz térjünk vissza? Hát akkor térjünk vissza Jézushoz. Jézus tanításához, mert Jézus tanítása biztos, hogy tiszta alap, amit aztán az apostolok is rendszerbe foglalnak, megírnak különböző formában. Jézus tanításában biztos nem találunk olyat, ami aztán csapdába vezet. Jó, térjünk vissza Jézushoz. Az ő alapelvei, amit mondom utána az apostolok is írásba adtak a maguk megfogalmazásában, ezek az alapelvek hozzáférhetők a Szentírásban. Gyerekekről, ugyan különös Jézusnak a gyermekszemlélete is, abban a korban, ami a gyerekeket háttérbe szorította, vagy semmibe vette. Új Jézus hozzáállása a nőkkel kapcsolatban is, a szintén megvetett és háttérbe szorított nőkkel kapcsolatban, megmondja a véleményét a vállásról is. És hát az apostoloknál sorba olvashatjuk a házitáblákat, vagy az intéseket, intelmeket, a családi életről és a család egyes szereplőinek a felelősségéről. Idézhetnék, de talán most nem ennek van itt az ideje. Otthon kézbe veszi a kártya szentírást, akkor megtalálja benne ezeket az írásokat, akár a Kolossi levélben, Efezusi levélben, Péter levelében. Talán arra utalnék ezekkel kapcsolatban, hogy azt hangsúlyoznám, hogy a személyes felelősség azért nagyban előjön. Mert nem arról van szó, hogy a család ilyen meg olyan legyen, hanem hogy a férj, a feleség, a gyermekek így és így viselkedjenek egymással szemben, vagy általában. Mindenki megkapja a saját feladatát és a saját felelősségét. Nincs az, hogy mondja, a család, vagy a nagy egész, amikor el lehet mosni a felelősséget, nem, mindenkinek megvan külön. Nekünk is a magunk helyén, abban a családban, amiben élünk. Gyermekként, szülőként, testvérként. A saját felelősségünk van, mi szeretünk, a saját felelősségünk megvan, szeretünk a másiknak a felelősségére hivatkozni. Gondoljunk csak Ádámra meg Évára. Na, tehát ezeket a szentírási szakaszokat ajánlom azért tüzetes tanulmányozásra, de számítva arra, hogy esetleg beszélgetünk is majd, hadd ugorjak egyet, és nézzük meg, hogy hogyan valósul meg a gyakorlatban mindez Jézus követőinek életében, jelesül a reformáció korában, illetve annak hatása alatt. Luther életéből vett példákkal próbálok felvillantani néhány gondolatot ebből a hatalmas témakörből. Azokat a képkockákat szeretném idehozni, amik engem is valami miatt megfogtak, vagy elgondolkodtattak, vagy amiben kapcsoló pontot találtam a mai gondjaink, kérdéseink felé. És tényleg lehet ezeket úgy hallgatni, hogy nyugodtan egy-egy gondolatról, ami bennünk felütlik, majd utána beszélgetésben elő lehet hozni. Tulajdonképpen rendszer nélkül csak egy-egy ilyen kis felvillanó képkockát hadd lássunk. Erre tentésül hoztam néhány könyvet is, fogok idézni is, mert az első, az eredeti forrás az azért tisztább és jobb, mintha csak elmeséljük, hogy mi van benne. Rögtön hadd idézzek az Asztali Beszélgetések című luteri iratból, mert minden a házasságkötés komolyságánál kezdődik. Arról ír Luther Márton, hogy házasodni megfontoltan kell, nem pedig hirtelen és elhamarkodottan. Később fogunk még róla beszélni, hogy Luther Márton házában nem csak a saját gyermekei éltek, tehát ezt is így kell érteni. Martin doktort egyszer engedetlenségével úgy megharagította lánya, akit ő házában tartott és nevelt, hogy a doktor azt parancsolta, jó nagy husánggal tanítsák Móresre, hogy a férhez menéstől kedvét szegjék. Mert nem ajánlatos, hogy fiatal emberek első fellobbanásukban hirtelen egybe keljenek, mert később, ha megbánnák váratlankodásukat, nem tudnának állhatatosak maradni házasságukban. Ám amikor elérik nagykorúságukat, akkor házasodjanak, de csak Isten akaratával és az ő szüleik tudtával és beleegyezésével, annak rendje módja szerint. Mert a késő bánat, az ebb gondolat sok emberbe beleharap, amiként a büszkeség, ez a kiskutyus is megmar sokakat. Hát ez Luther doktornak a stílusa, de látjuk, hogy már ő fölhívja a figyelmet arra, hogy minden ott kezdődik, amikor az ember igent mond a társának. Ki az, aki mellett én elkötelezem magam? És ugye tudjanak róla a szülők, egyezzenek bele, tehát azért szabad mások véleményére is hallgatni, nem forró fejjel dönteni ebben a kérdésben. Bizony mi olyan bután viselkedünk sokszor a körülöttünk alakuló kapcsolatokat látva, lehet, hogy többször kellene szólnunk. Mert hányszor előfordul, én is tudok ilyen eseteket, amikor jobb lett volna valamit mondani, nyitogatva az egybekelendő párnak a személy lelkiismeretét, hogy talán várni kéne még egy kicsit, hogy jól meggondoltátok. Több olyan házaspárt ismerek, akik már majdnem beleléptek előbb egy másik házassága. És itt ott csak ennyi, egy fél mondat talán, amit valaki szólt, azt gondolkodtatta el, és térítette el őket a tervezett házasságtól, és milyen jó, hogy eltérítette. Ebben is felelősségünk van egymással szemben. Aztán, milyen a luteri házasság? Hát azt látjuk Luther írásaiból, hogy feleség központú. Úgy is mondhatnánk, hogy házastárs központú, de hát Luther Mártonnál nyilván a házastárs az a feleség. Itt is hadd idézek. Megcívlelendő. Katámat szeretem, és tudom, hogy én őt jobban szeretem, mint ő engem. Ugyanis inkább én halnék meg, mint hogy ő a kisgyermekekkel meghaljon. Isten jól gondolkodott rólam, hogy ilyen asszonyt adott, aki a gazdaságának gondját viseli, úgyhogy nem kell még ennek a tervét is magamra vennem. Istennek nagy kegyelme, ha a házasságban állandóan virul a szeretet. Az első szerelem ittas, mámoros, amellyel mintegy elvakultan indulunk, s ha a mámort kialudtuk, az Isten félő emberben megvan az igazi házastársi szeretet. Az istentelenek viszont megbánják tettüket. Katámat nem adnám oda sem Franciaországért, sem Velencéért. Először azért, mert Isten adta őt nekem, engem pedig neki. Másodszor azért, mert gyakran tapasztalom, hogy más asszonyoknak több a fogyatékosságuk, mint az én katámnak. Jó lehet, neki is van néhány hibája, azonban még több nagy erénye van. Harmadszor pedig, és ez elég nagyok lenne arra, hogy őt szeressem és becsüljem, azért, mert vallásos és becsületes, ami az egy istenfélő, erkölcsös asszonyhoz élik. Egyébként Luther Márton nem csak vicces kedvében, de Kata uramnak is nevezte a feleségét például, tehát elismerte azt, hogy azért sok mindent ő tart a kezében, a ház irányításában, és mennyire szüksége van neki az ilyenfajta asszonykézre, ami férfi dolgokat is intézni tud, vagy kézben tud tartani. Tehát a házasság Luther Mártonnál házastárs központú, vagy feleség központú. Talán nem vitatkozik velem senki, ha azt mondom, hogy a jó család alapja a jó házasság. És az is egy most már közismert tétel, hogy a legtöbb, amit az ember adhat a gyermekének, az az, hogy boldog házasságban él. Ez adja a biztonságérzetet a gyermeknek. Mert ha kettőnk között, tehát a házastársak között valami nincs rendben, akkor nem működik a gyereknevelés sem. És akkor bejön még egy harmadik gondolat, hogy a jó házasságnak pedig a jó Isten kapcsolat az alapja. És ahol a hiba van, ugye ott kell ásni, ahol a három kapcsolat közül a hiba van, ott kell a gyógyulást keresni. Tehát az első az Isten kapcsolat, az én kapcsolatom, meg a házastársam kapcsolata az Istennel. Utána következik a házastársi kapcsolat, ami ebből az Isten kapcsolatból származó erővel, békességgel, bölcsességgel, szeretettel működik. És utána következik a gyermekekkel való kapcsolat, ami viszont, tehát a gyermeki lét, a gyermeki békesség, biztonság, öröm a szülők jó kapcsolatából táplálkozik. És akkor, ha ezt átgondoljuk, hogy a jó család alapja a házasság, a jó házasság alapja a jó Isten kapcsolat, és mi mégis a gyerekekre figyelünk talán leginkább, hogy ők legyenek rendben akár a mindennapos dolgok közepette, akkor érezzük, hogy elbillen a mérleg. Tehát a gyerekeinkkel is akkor tudnánk leginkább jól foglalkozni, hogyha a házasságunkkal foglalkozunk, azt ápoljuk, illetve ha mindenek előtt az Isten kapcsolatunkat ápoljuk. Abból származik a legtöbb jó a gyermekeinknek is. Hogyha megfordítjuk a kapcsolatot, vagy ennek a sorrendjét, ha a gyermek lesz a minden a családban, akkor lazul a kapcsolat a házastársal is, mert a gyerek a fontos, a házastárs meg féltékén lesz, mindig a gyerekkel vagy. És aztán, ha tovább gondoljuk, egész megdöbbentő, hogy nem csak a házastárs rendszerint a férj lesz féltékeny az anyára, hogy mindig a gyerekkel vagy, hanem majd a gyerek is nehezen fog tudni leválni a szülőről egy ilyen kapcsolatból, és ezzel megpecsétel őket a sorsa a gyerek házasságának is. Hihetetlen, hogy micsoda befolyással bírunk a saját gyerekeink házasságára, vagy majd az unokáink életére. Nem árt néha belegondolni. Különös kifejezés, de ez se árt, ha elhangzik, hogy a gyerek átfutó tétel a házasságban. Először nincs, aztán megkapjuk, fölneveljük, elengedjük. És mi van a házassággal? Ha kirepül a gyerek, akkor kész, annak is vége? A házasságnak önmagában is meg kell, hogy legyen az ereje. Na, ha már ennyit beszélünk a gyermekekről, akkor nézzük meg a gyermekneveléssel kapcsolatos lutheri gondolatokat. Maga a gyakorlat is, amit a Luther családban látunk, példaértékű vagy üzenetértékű, mert ugye Lutheréknek 6 gyermekük született. Szép nagy családot szerették és tartották jónak. Ez illik hozzá. Nyilván van egy csomó szempont, amit a mai ember figyelembe vesz, de azért a nagy családok mindig valahogy a keresztény család. Mert mi ajándékba kapjuk, ajándékként fogadjuk a gyermekeket. Aztán a Luthernél nem is olvasunk ilyesmiről igazándiból, de egy keresztény családban még a névválasztás is más, mint máshol. Mert a neveknek is értékük, jelentésük van, illetve van olyan, hogy a szülő megnyomorítja a gyereket azzal, hogy olyan nevet ad neki, amilyet. Hallottam már olyat, hogy egy gyerekre 3-szor kérdeztek rá, amikor megkérdezték, hogy hogy hívnak, és 3-szorra már sírva mondta, hogy Zakariás vagyok, mert nem akarta a mai ember megérteni, hogy hogy hívnak. Jó, hát Zakariás bibliai név, de lehet, hogy rossz példát hoztam, csak azt akartam szemléltetni, hogy a gyerek szégyelheti a saját nevét, ha nem tudja, hogy miért éppen azt kapta, ha nem érzi magáénak, hanem kínnal viseli, akkor ezzel egy egész életre meghatározzuk a gondolatait. És vannak olyan gyönyörű nevek. Örömmel látom mindig, amikor ugye, nevekről beszélünk, akár egy hittanórán, és fölcsillan a szeme annak a gyereknek, akinek benne van a neve a Bibliában, és szomorkodik a másfél. Persze meg lehet magyarázni, hogy minden név ott van belevésve az Úristen tenyerébe, nem is a név, hanem téged személyesen szeret az Isten, ezzel valahogy megnyugodnak, hál' Istennek, de látszik, hogy fontos a gyereknek a neve. Mármint a gyerek számára fontos, hogy őt hogy hívja. Megint hadd idézek az asztali beszélgetésekből, gyereknevelésről. Ha rosszak a gyerekek, mondja Luther doktor, és kárt okoznak, és kópéságokat művelnek, meg kell őket büntetni, különösen ha lopni vagy hazudni kezdenek. De mértéket kell tartanunk a büntetésben, mert ami gyermekség, mint például alma, pörte, cseresznye, dió, már ezt akarják ellopni, nem kell annyira szigorúan büntetni, mint hogyha pénzre, ruhára vagy erszényre tennék rá a kezüket, mert akkor már valóban komoly büntetésre van szükség. Az én szüleim igen szigorúan fogtak engem, annyira, hogy egészen ijedős lettem. Anyám egyszer úgy megveszőzött egy szemdió miatt, hogy a vérem kiserken. Ahogyan velük éltem, az a szigorú, komoly élet okozta, hogy azután Kolostorba menekültem, és barát lett belőlem, pedig ők szívük szerint jót akartak. Csudar dolog, amikor a túl kemény büntetés miatt a gyermekek a szüleikre, s tanulók a tanáraikra megharagusznak. Sok iskolamester elrontja jó tehetségét üvöltözéssel, csapkodással, veszőzéssel és ütlegeléssel, amikor a gyermekekkel úgy bánnak, mint a hóhírok vagy vallató mesterek a tolvajjal. És akkor itt idézi a Páli gondolatokat, hogy ti atyák, ne bosszantsátok, ne ingerejétek a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. De talán ezek nem is új gondolatok, és azt hiszem, hogy nem is vitatkozunk ezekkel. Még mindig a gyermeknevelés témájához tartozik Luther Mártonnak az a megdöbbenése, amit szerte járva szomorúan tapasztalt, hogy nemhogy a családfők, de még a papok sem ismerik a hitnek az alapvető tételeit, hogy annak alapján tudnák tanítani a rájuk bízottakat. A papok a híveket, a családfők pedig a családot, mert a családfőnek hivatása, kötelezettsége, feladata, hogy tanítsa a családját, tanítsa a gyermekeit. Ezért írja meg Luther a kiskátét, meg a nagykátét, nagykátét a papoknak, kiskátét a családfőknek, hogy ez szerint tanítsa a családfő a háza népét. És gondoljunk bele, mai modern világunkban hány családfő van, aki hitre, igére tanítja a háza népét. Pedig az apa funkciója szerint nevelő, oktató, ige hirdető, lelki pásztor. Hol vannak ezek az apák? Aztán hagyjuk nyitva a kérdést, meg lehet válaszolni. A Luther családban látjuk azt is, hogy a család funkciója szerint szociális hálót is jelent. Amint említettem, Lutheréknél nem csak a saját gyerekek laktak. Volt 6 gyerekük, neveltek még 8 árvát, és még ott volt a nagynéni is, a beteg nagynéni, még meg nem halt. És akkor ehhez még jöttek. Hol ez, hol az, diákok, vagy egyéb átfutó vendégek. Tehát szociális hálót jelentett a család. Nem lehetett elengedni a családtagok kezét, mert nem volt más rendszer, csak a család tudott róluk gondoskodni. Sőt, a meg nem házasodott gyerekek is általában egy fedél alatt éltek a szülőkkel, vagy a megüzvegyült családtag is hazaköltözött, ha ilyen volt. Tehát az akkori családképhez hozzátartozott ez a rend. Nyilván a mai modern korunk egészen más, de a felelősség ott van. Nem mondom, hogy minden árvát fogadjunk magunkhoz, és minden nagynénit, meg egyéb távoli rokont is mi gondozzunk, de a felelősségünk ott van, hogy valamiképpen el kell rendeznünk a sorsukat. Ha az éppen egy alkalmas öreg otthon, akkor úgy. De a család az elsődleges szociális háló. Hát nem mondok el mindent. Hát, ha majd a beszélgetésben előjön. Van egy gondolat, ami engem is nagyon megfogott. Ugye Luther Mártonról híres dolog az, hogy nagyon szívesen ült le az asztalhoz vendégekkel, diákokkal, férfitársakkal beszélgetni, poharazgatni. Hát sört is főztek házon belül, volt mit inni. És Luther Márton akár még a vaskos kifejezésektől sem idegenkedett, teljesen nyíltan és őszintén beszélt, de nem csak az asztal mellett, ő azért nem kétszínűsködött, ő otthon is, meg máshol is őszintén beszélt, akár mondom vaskosan is, ami már súrolta a szalonképesség határát. De voltak ilyen közösségi férfi alkalmaik. Hát Kata asszonyt néha-néha beengedték azért, ha már Kata uramnak hívt a Lutermáton, de ez kifejezetten férfi alkalom volt. Mostanában pedig újra kezdenek rájönni, ott is, hogy a család egyik erőssége, hogyha vannak ilyen férfi közösségek. Például vannak már ilyen férfi körök, amik például úgy alakulnak ki, hogy valakinek eszébe jut, hogy összehívom a barátaimat mondjuk egy hétvégére, kenúzni. Ah, gyertek, menjünk el kenúzni. Kenúzni? Hát oda meg beszélgetni nem lennének. Kenúzni, igen. Mert hát ha férfi ember azt mondja, hogy na, menjünk el komoly dolgokról beszélgetni, akkor úgy tűnik, mintha máskor nem lenne komoly. Hát én mindig komoly vagyok, nekem nem kell komoly dolgokról beszélgetni. De kenúzni, azt igen. Vagy bármilyen ilyen férfi virtusról szóló dologra, vagy menjünk el focizni, mondjuk nem egy délutáni alkalomról van szó, hanem tényleg egy hétvégéről mondjuk, hosszabb időről, amikor össze vannak zárva ezek a férfi emberek. Nem beszélgetni ennek, mert hát ott lehet, hogy előbb-utóbb előkerülni a férfi szerep, és lehet, hogy akkor olyanról kéne beszélni, amiben én nem vagyok elég jó, nem szeretném, ha kiderülne. De az a tapasztalat ezekben a csoportokban, hogy a harmadik napra már olyan boldogan kimondják, örülnek a lehetőségnek, hogy kimondhatják a férfias gondjaikat, amikről azelőtt nem, vagy kisebb előkészítéssel sem beszélnek. Kimondhatja egy férfi ember is, hogy én nem vagyok olyan erős, mint amilyennek szeretnék látszani, mint amit várnak tőlem. Tanácstalan vagyok, bizonytalan vagyok. Nem tudok megfelelni minden kérdésre. Elsősorban a feleségemnek nem merem megmutatni, hogy tanácstalan vagyok, meg gyenge vagyok. Mindig blöffölök valamit, rögtönzök, kapkodok, és aztán határozottan képviselek valami álláspontot, mert legalább határozott legyek, hogyha vagy annak látszódjak, hogyha már magamtól nem vagyok erős, legalább a látszatra adja. És akkor ilyen körülmények között a férfi ember beleveti magát a munkába, a pénzkeresettel próbálja helyettesíteni saját magát. És ha nem sikerül, akkor a férfi ember magányos és elkeseredett lesz, ha pedig sikerül, akkor csak magányos. Szó ne érje a ház elejét, nem én találtam ki asszonyfejjel, ezt egy férfi írta le így. A férfi ember csak jobban tudja. De megdöbbentő női fejjel ezt végig gondolni. Meg lehet otthon kérdezni a férfiakat, hogy van-e benne igazság. Hát, ha elárulja. És akkor egy-egy ilyen alkalommal, amikor össze vannak zárva férfi emberek, akkor tényleg azt élvezik, hogy most nincs itt nő, és egymás között meg tudjuk beszélni azt, amit előttük nem. Mert előttük nekünk erősnek kell lenni. És tulajdonképpen ez nem újdonság. Mert minden kornak megvolt a maga rendszere, a formája, hogy férfi emberek együtt összegyűljenek, és megbeszéljék a dolgaikat. Ma hova megy a férfi ember? Hál' Istennek itt-ott azért alakulnak közösségek, de sokáig az, hogy akkor menjünk a kocsmába, elengedhetjük magunkat, ott lehet beszélgetni, ott nem kell állarcot viselni, és ha már itt vagyunk, akkor iszogatunk egy kicsit, ez meg is oldja a nyelvet, elő is érnek a gondok, az utolsó pillanatban visszavonjuk, visszahúzódunk, gyorsan sportról, politikáról, napi hírekről kezdünk beszélni, és inkább még többet iszunk. És akkor az alibi iszogatás helyett már ez lesz a cél. Nem beszélek erről többet. Azért akartam ennyire hangsúlyozni, hogy hogy az itt levő férfiak is merjenek arra gondolni, hogy ez nem természetellenes dolog, hogy férfi embernek gondja van, vagy gyengének érzi magát, és az itt levő nők is gondoljanak arra, hogy hát lehet, hogy nem rossz az, ha az én párom elmegy néha csak férfiakkal együtt lenni, mert szükségem van rá. Aztán ott van a lutheri példában a hitbeli közösség. Gondoljuk el, milyen szép lehetett az a családi kör, ahol naponta, hol az anyuka, hol az apuka áhítatot tartott a gyermekeinek is. Mind a kettő tudott igei üzenettel szolgálni a családtagok nyelvén. Énekeltek, imádkoztak, az ige körül csendben voltak. Megint csak hány családnál lehet ezt megtalálni manapság? Lutheri példa is, meg sok más jó példa mutatja, hogy az a jó, amikor az ige köré épül a család. És válvetve segítik egymást a családtagok az igéből megerősödve. Hol az egyik erős, hol a másik erős. Meg lehet beszélni gondban is, bajban is, hogy mit akarhat az Isten, mit üzenhet nekünk az Isten, mire jó ez a próba, amiben benne vagyunk, hogy tudunk túl lenni rajta, hogy tudjuk leküzdeni. Egy nagyon jó példa erre, amikor Luther valami miatt rosszkedvű volt, és Kata asszony látta rajta, hogy valami baj van. Luther csak járkál szomorúan, más, mint máskor, valami nincs rendben. Nem szólt semmit, hanem gyászba öltözött. A férje megdöbbenve nézett rá, meghalt valaki, hát én nem tudok róla, hát megkérdezte, mi történt? Gyászban vagy? És akkor Kata asszony azt felelte, hogy igen, meghalt az Isten. És akkor Luther rögtön kapcsolat, hogy hoppá, de hogy halt meg, hát mit beszél ez az asszony? De ha nem halt meg az Isten, akkor én miért vagyok szomorú? Szenzációs gondolat, ilyen csak egy szerető feleségnek az agyából tud kipattanni, aki az Úristenre van hangolva. Semmit nem kellett mondani, csak egy jelképes cselekedettel jelzett a férjének. De együtt oldották meg így, Istenre figyelve azt az aktuális problémát. Nagyon sokat jelent a hitbeli közösség a gyermekekkel is. Amikor belenevelik a gyermekeket az imádságos, ige olvasó légkörbe. Egy saját példát is hadd mondjak, nálunk, hát én az úgynevezett átkosban nőttem föl, de azért voltak nálunk otthon ilyen titkos bibliaórák, zárt ajtók mögött. Jöttek néni bácsik, bementek a kis szobába, leültek az asztal körül, azt azért hallottuk, amikor énekeltek, a csukott ajtó mögött. És tudtuk, hogy imádkoznak, ott a Biblia, beszélgetnek. Mondom, csukott ajtó mögött. És aztán, amikor már én is belenőttem volna, hogy esetleg ilyen közösségekben ott lehettem volna, nem tudtam közösségben imádkozni. Mert az mindig az zárt ajtók mögött történt, az valami felnőtt dolog, az valami idegen dolog. Hogy én egy ima közösségben megszólaljak, az nem nekem van, ott az zárt ajtó, ami engem ettől mindig elválasztott. Mennyi minden neveli jóra vagy rosszra gyerekeinket, akármit csinálunk, mindent látnak és minden formálja a gondolataikat. Hogy amiről még lehetne beszélni a hitbeli gyermeknevelés kapcsán, és hát újra meg újra előjön, mert minden családban van gyász. Hogy segítünk a gyerekeinknek a gyászt feldolgozni? Hát Lutheréknél is volt gyász, gyerekek is sorra haltak. De a példa, amit hozok, az egy kicsit későbbi. Gerhard Pál énekszerző lelkésznek a családjából való, abból a korból, amikor meghalt az édesapja, gyerekként élték meg ezt. Az édesapjuknak az utolsó szava, megbízatása az volt az édesanyja felé, hogy négy életet tartasz a kezedben, vigyázz rájuk. Akkor a felesége természetesen megfogadta, hogy amíg élek, addig ezt szívvel, lélekkel teszem. Elsírott a férjét, temetés után gyerekekkel hazament, leült a férje helyére, elmondta a gyerekeinek, hogy apátok mennyire szeretett titeket, mit üzent nektek az utolsó óráiban, elmondta nekik, hogy apátok elment ugyan mellőlünk, de nem veszítjük el örökre, mert majd találkozunk vele a megváltottak országában. Elővette a Bibliát, felolvasta belőle az első korintusi levél 15. részének néhány versét, ami ugye magában foglalja azt is, hogy halál hol a te fulánkod, pokold hol a te diadalmad, és hála az Istennek, aki diadalt adott nekünk Jézus Krisztus által. És ha itt ott elcsukló hangon, könnyesen is, de lelkükre kötötte, hogy soha ne felejtsétek. Bármikor, ha koporsó mellett kell megállnotok, ezt a diktumot soha ne felejtsétek. És amikor ő is meghalt később, akkor már csak két fiú hazament. A nagyobbik fiú odament az édesanyja karosszékéhez, és elmondta, hogy anyám, tudom, megtanultam, és mondom a testvéremnek is, meg magamnak is, hogy halál, hol a te diadalmad? Hol a te fulánkod? Hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk Jézus Krisztus által. Érezzük, ugye, hogy meg lehet tanítani a gyereket. Viszi tovább. Ahogy anyám beleült az apám székébe, és elmondta, amit apánktól is tanultunk addig, úgy most én, a legidősebbként, a szüleinket elveszítve, most én mondom tovább, és adom tovább. És ha nem tanulnak tőlünk semmit, hát hányszor titkolózunk, főleg gyászban. Jaj, a gyereket mentsük meg tőle, tartsuk távol. Hát honnan tanulja meg, hogy kell gyászolni? Hogy elmerheti gyászolni azt, aki meghalt. A titok gyászban is, meg máshol is, más környezetben, más helyzetben is csak ártani tud. Mert ha titkokat gyártunk, akármi miatt, az rombolja a gyereknek a biztonságérzetét. Ha meg ilyen nyíltak vagyunk, mint ahogy itt Gerhard Pál életében látjuk, ugye ő volt a nagyobb fiú, aki átvette az édesanyja után ezt a igei üzenetet. Tehát ha így megtanítjuk a gyerekeinket, akkor biztonságérzetük lesz. Erről is lehetne sokat beszélni, könyvek szólnak róla. Aztán ott van az imádság szerepe, már nem sokat beszélek. Amikor nem csak a gyerekek feladata, hogy imádkozzatok. Na, mondd el az imádságot, amit tanultál, ahogy tanulnál. Vagy amikor azzal produkáltatjuk a gyerekeket, hogy na, mondd el az X néninek, hogy milyen imádságot tanultál, mutasd meg, milyen szépen tudsz imádkozni. Hát nem erre van az imádság. Ez nem vers, meg nem produktum, vagy valami mutatvány. És főleg nem úgy, hogy na, te gyerek vagy, te imádkozzál. A szülőnek soha nem. Vagy legalábbis a gyerek nem tud róla. Ott vannak a gyönyörű luteri imádságok, könyvbe foglalva is. A reformáció ünnepén egész nap próbáltam minden Isten tiszteleten ebből idézni, hogy lássuk, szopjuk, nyúljunk vissza ezekért a gyönyörű imádságokért. No, megígértem, hogy már nem sokat beszélek. Lehet ezekről beszélgetni majd, amikor mindjárt pont kerül ennek a bevezetőnek a végére. Néhány elgondolkodtató dolgot szeretnék még mondani. Először az imádság kapcsán még. Amerikai felmérés alapján, lehet, hogy ott több ilyen felmérést végeznek el. Azt mondják, hogy a házasságok fele felbomlik abban a bizonyos időszakban, amit vizsgáltak. A házasságok fele felbomlik. A rendszeres templomba járók között ez az arány, mit tippelünk? A házasságok fele, 50%-a fölbomlik. Akik rendszeresen templomba járnak, azok között 2%, ahol mind a kettő jár. Tehát ige hallgató emberek. És a felmérés harmadik darabja még megdöbbentőbb, ahol rendszeresen együtt imádkoznak a házastársak, nem éri el a 0,1%-ot. Ahol együtt imádkoznak. Hát ha ennyi múlik, akkor miért nem csinálja? Aztán hát lehet sokféle statisztikát sorolni. Egy érdekeset még hadd mondjak el gyógyulási statisztikák kapcsán. Volt megint csak egy felmérés, ami azt bizonyította, hogy egy bizonyos kórházi kezelés utáni 2 évet vizsgáltak, 20-30%-kal nagyobb volt a halálozási arány azok között, akik távol kerültek az Istentől, tulajdonképpen őt hibáztatták azért, hogy bajba kerültek, betegek lettek, és akikről úgymond megfeledkezett a közösség, vagyis nem imádkoztak, vagy úgy tudták, hogy nem imádkoznak értük. Az imádság ereje. Ha én tudom, hogy értem imádkoznak, tényleg jobban fogok gyógyulni. 20-30% a különbség a halálozási arányban. A gyülekezetek felelőssége. Tehát mindebből az látszik, hogy a családdal kapcsolatos modern gondjainkban is a megoldás az Isten és Krisztus közelség. És aztán még 2 bibliai mondatot hadd idézzek segítő kérdésekként. Ugye ott van az a felszólítás, jó tanács, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Meg tudok én úgy bocsátani házastársamnak, szüleimnek, gyerekemnek, testvéremnek, ahogy az Úr megbocsátott nekem? A másik hasonló mondat pedig, hogy ahogy én szeretlek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Úgy szeretem én a házastársamat, a szülőmet, a gyermekemet, a testvéremet, az unokámat, mint ahogy az Úr szeretett, vagy szeret engem. Nyilvánvaló, hogy van mit javítanunk a családi kapcsolatainkban. Ugye a reformációs úgy kezdődött, hogy valaki rájött, hogy a Biblia másféle utat mutat, mint ahogy mi élünk. Valami differencia van a kettő között. A mi családjainkban is így indulhat el a megújulás. Rájövünk, hogy a Biblia máshogy mutat nekünk utat, hát próbáljunk akkor ahhoz visszatérni, a Jézusi példához, nem a rossz emberi példákhoz, amit a Biblia is sorol, hanem a Jézusi tanításhoz. A Jézusi boldogság tanítás még senki nem cáfolta meg, nem is fogja. A boldogság kereső ember a Jézusi boldogság mondásokban, vagy akár az egész Bibliát vehetjük, a bibliai boldogság mondásokban találhatja meg a családja boldogságát is. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják az Isten beszédét. És boldogok, akik ha nem is látják Jézust, de mégis hisznek benne. Hát ez a családban is a reformáció útja, ez a családban is a boldogság útja. Én hadd olvassak el egy áldást ebből, a nagyon szép áldáskönyvből van, aki ismeri. Evangélikus kiadású Varga Gyöngyi, a Ószövetségi Tanszéknek az adjunktusa gyűjtötte, írta. Már 2 kötet jelent meg. Ez az első. És hadd olvassam fel azt, ami esküvő kapcsán ebben a könyvben szerepel. El kell mondanom, hogy van leírva. A szeretetről szól. Az első szeretet kifejezés 10 betűvel van. A második előfordulásban már nagy betűs a szeretet.
erős a szeretet. A legerősebb a szeretet. A tiéd és az enyém az övéből fakad. Pecsét a szívünkön, pecsét ölelő karunkon, jel az életünkön. Lobogó tűz, lelkünk lángja. Mindennapi közös ünnep. Magunkra találtunk. Ő benne. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, ott mindig történnek csodák. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, igenné fonódnak össze szavaink. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, egymás szívei fölött örködünk. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, őszinte érintésekből él a szenvedély. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, együtt változunk jóvá. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, mindig találunk megbocsátani valót. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, derűsen viseljük egymás rossz napjait. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, az évek ösvényén kézen fogva kísérjük egymást. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, áldásul vagyunk a Földnek. Mennyei Atyám, kérünk, add, hogy a magunk helyén, a családban, bármi legyen is a helyünk, ott meg tudjunk állni a Te akaratod szerint. Úgy tudjunk szólni, gondolkodni, cselekedni, mozdulni, nézni, ahogy az összhangban van a Te akaratoddal, és ahogy javára válik szeretteinknek, egész családunknak, és egész környezetünknek. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.